Kedves testvérek, Isten igéje Mózes második könyvének 20. fejezetéből szól hozzánk, a 20. fejezet 15. verséből, ahol a 8. parancsolat található, megírva eképpen: ne lopj. Kedves testvérek, azért ismételjük újra és újra, hogy még jobban a szívünkbe ivódjon az, ami nincs ott általában a 10 parancsolattal kapcsolatosan, hogy a 10 parancsolat nem egy olyan léc, amit az embernek át kell ugrania ahhoz, hogy örök élete legyen, mert akkor lehetetlen volna csak egyetlen egy embernek is üdvözülnie, hanem nekünk, hívő embereknek, akik magunkat keresztényeknek mondjuk, egy olyan vezérfonal, amely által Isten tanít és emlékeztet bennünket arra, hogy mi az, ami neki tetsző, mi az, amire ő az áldását adja. A megváltott ember, aki Istentől bűnbocsánatot kapott, hálás ember. És a háláját aképpen tudja Isten színe előtt kifejezni és megélni, hogy Isten törvényének útmutatása szerint igyekszik élni. Ebben igazít el bennünket, hívő embereket, a 10 parancsolat. A 8. parancsolatot magyarázzuk immár, és amikor ezt a parancsolatot általában magyarázni szoktuk, akkor mindig egy csomó kérdés merül föl azzal kapcsolatban, hogy mi minősül lopásnak, és mi nem. Általában, amikor fiatalokkal beszélünk, akkor egyes esetek kerülnek elő, amik az életünkben jelen vannak, és azokkal kapcsolatosan érdeklődnek a kérdést föltevők, hogy ez most lopás vagy nem lopás. Amikor most a 8. parancsolatot magyarázzuk, akkor, ahogyan eddig is tettük a többi magyarázat kapcsán, egy kicsit távolabbra lépünk, mert a részlet kérdésekben akkor fogunk mindig jól eligazodni, ha látjuk az egészet. És szeretném ezen a mai vasárnapon, ebben a mostani prédikációban nem egyesével újhegyre szedni azokat a szituációkat, amelyek kényesek, és ahol döntést kell hoznunk, hogy ez lopás vagy nem lopás, hanem szeretném idehozni a testvérek elé azt a témakört, amiről ez a parancsolat szól, mert mihelyst látjuk az egészet, könnyebben elboldogulunk a részekben. Amikor ezt a parancsolatot olvasjuk, hogy ne lopj, akkor általában az embereknek valami cselekedet jut az eszébe. Pedig ennek a parancsolatnak a fókuszában nem feltétlen a cselekedet áll, hanem a tulajdon. A tulajdon. Azt gondolom, hogy mindenki, aki itt összesereg lett, de mindenki, aki megszületett erre a földre, rendelkezik tulajdonnal. Ki többel, ki kevesebbel. A tulajdon lehet természetes, ilyen a mi életünk, szoktuk is mondani, hogy a tulajdon életem. De vannak örökölt tulajdonaink, amelyeket előző nemzedékek hagytak ránk. És vannak olyan tulajdonaink is, amelyeket mi magunk szereztünk meg. Valamilyen módon hozzájutottunk, és azt mondjuk, ez a mi tulajdonunk. A 8. parancsolat, amikor azt mondja, ne lopj, akkor tulajdonképpen a tulajdonra fókuszál, amellyel mindannyian rendelkezünk. A modern társadalomban, a mai világban általában jellemző az, hogy egyre kevésbé érzékeljük, amikor a másik tulajdonát megsértjük. Erre egyre érzéketlenebbek vagyunk. Nem vesszük ezt észre, vagy sokszor bagatelizáljuk, hogy a másik tulajdonát megsértettük. Ugyanakkor ez a társadalom, mindennél érzékenyebb arra, hogyha valaki vele szemben követi el a tulajdon megsértését. Míg a mások kertjébe vigan begyaloglunk, és szedegetjük a gyümölcsöt, addig, ha valaki a mi kertünkbe gyalogol be, rögtön lövünk. Kérdezés nélkül támadunk. Úgy is lehetne mondani, hogy a modernkori társadalom érdekes módon védekezik, és védelmeket tördel. Nincsenek ma már átfogó világháborúk, ez nem azt jelenti, hogy hiányoznak, és azt sem jelenti, hogy esetleg nem lesznek még, de tulajdonképpen a legtöbb ember a Földön háborúban áll. Védekezik, és más védelmeket igyekszik lerombolni, kijátszani. Nagy kérdés, hogy a tulajdonról ebben a világban, amelyik a maga módján megéli a tulajdonhoz való viszonyt, mit gondoljunk mi keresztjén emberek? És hogyan éljünk mi keresztjén emberek? A legelső dolog, testvérek, amit nekünk gondolnunk kell, tudnunk kell, és noha erről a világ nem beszél, nekünk nem szabad elfelejtenünk, sőt mindig ott kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, hogy ezen a világon minden az Istené. Minden az Istené. Testvérek, nem keresztjén ember az, aki az életét nem ezen a felfogáson építi föl. Ebben a világban, a látható és a láthatatlan világban, az általunk fölfogható és az általunk nem látható részében a világnak, minden az Istené. Minden az övé, az ő tulajdona. A mi világunk, amelyet mi sem tudunk természetesen befogni, mert noha messzire látunk, és még messzebbre tudunk már gondolkozni annál, amit látunk, azt mondja a Biblia, hogy ez Isten teremtése, az ő alkotása. Hadd mondjuk így, hogy értsük jól, hogy ez az Isten produktuma. Ő találta ki, ő fáradozott érte, ez az ő tulajdona. Nagyon fontos dolog, hogy az ember ne felejtse el azt, a keresztjén ember, hogy az, hogy minden Istené azt jelenti, hogy Isten nem vesztett el semmit. Azért mondjuk jelen időben, hogy minden az Istené, mert még a keresztjének is hajlamosak arra, hogy azt gondolják, hogy igen, az Istené volt, de már egy része nem az övé. Mert hát volt a bűneset, és hát azóta a gonoszé is lett egy részecske. Nem, a Biblia azt mondja, hogy Isten mindenható, mindenek fölött uralkodik, mindenek tulajdonosa, és ő nem vesztett el semmit. Ennél még többet is mond nekünk az írás, és azt tanítja nekünk, hogy az Isten nem csak hogy tulajdonában tartja a világ mindenséget, hanem gondot is visel arról, ami az övé, és őrzi is azt. Ez számunkra azt jelenti, hogy a világ, amiben élünk, soha nem lesz másé. Nem csak a jelen időben az Istené, és nem csak a bűneset nem tudta megrendíteni Istennek a világhoz való viszonyát, hanem ez így lesz a jövőben is. Bármi történhet a világban, Isten a kezéből nem engedi el azt, ami az övé. Nem fogja elveszíteni azt, sőt, azt tárja elénk a kijelentésben, hogy őrzi azt, ami az övé, és vezeti, előre vezeti. Aki a Jelenések könyvéről hallott már, és azt olvasgatta, ha részleteket nem is értett meg belőle, de eljutott a végéig, az megérthette belőle, hogy Isten a világot végig vezeti egy úton. Végig vezeti egy úton. Ő vezeti végig egy úton. Soha nem adja ki a kezéből, hanem megőrzi, és végig vezeti egy úton azt, amit megteremtett. Minden Istené azt is jelenti számunkra, testvérek, hogy Isten nagyon korán nyilvánvalóvá vált, a Biblia kijelentése szerint, megbünteti azt, aki az ő tulajdonát megsérti. Itt nincs játék, ez a kezdetektől fogva így van, a Biblia második lapján tanulja lehet mindenki annak, hogy amikor az ember vette a bátorságot, hogy az ördög csábítását engedve belegyalogoljon az Istenébe, hogy elvegyen magának valamit abból, ami az Istené, akkor az Isten megjelent a maga büntetésével. Istent ezért is nevezi többek között a Biblia bírónak, méghozzá igaz bírónak. Mert amikor valaki megsérti azt, ami az övé, akkor ő, mint igaz bíró előáll, és megbünteti azokat, akik az ő tulajdonát sértik. Nagyon szépen fogalmazza meg Dávid a 24. Zsoltárban ezt a tételünket, hogy tudnélik minden Istené. Azt mondja, az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai. Hát Dávid még nem tudott a Marsról, abban az időben még talán nem járt ember a Holdon, ő abban gondolkozott, amit látott. A földben, az égben, az emberekben. És mit mond róluk? Mindez az Úré. Teljesen az Úré. A minden Istené azt is jelenti, testvérek, hogy ez nem csak a mi felfogásunknak az alapja, tudnélik Istenről, és nem csak a mi értékrendünknek az alapja, hanem azt is jelenti nekünk, hogy amink van, azt Isten adta nekünk. Mivel minden az övé a földön, akkor abból, amit mi a magunkénak tudunk, az nem lehet más, csak Isten ajándéka. Isten ajándéka. Kaptunk dolgokat önmagunkra nézve, az önmagunk életére nézve, és kaptunk dolgokat Istenre nézve. Azt mondja a teremtéstörténet, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Ez egy olyan ajándék, amelyet minden ember, aki megszületett erre a földre, megkapott. Ebben nincs különbség közöttünk. Amink van, ezen felül, amire azt mondjuk, hogy a miénk, mivel mi azt hisszük és azt valljuk, hogy minden az Istené, arról, amit a magunkénak vallunk, azt valljuk, hogy ez Isten ajándéka számunkra. Övé, amit nekünk ajándékozott az övéből. Éppen ezért, miután a gondolkozásunk alapja ez, hogy minden Istené, egy másik tételt is ki kell mondanunk, az alapján, amit látunk. Ez pedig az, hogy egyenlőnek, de nem egyformának születtünk. Egyenlőnek, de nem egyformának születtünk. Testvérek, minden ember egyenlő abban, hogy Isten ajándékaiból élünk. Itt élünk az ő teremtésében, az ő teremtményei vagyunk, és abból élünk, ami az övé. Lehetünk feketék, fehérek, sárgák, romák, magyarok, izraeliták, teljesen mindegy. Élhetünk határon innen, meg határon túl. Lehetünk szegények, vagy lehetünk gazdagok, egészségesek, vagy betegek, sorolhatnám. Egyenlőek vagyunk abban, hogy mindannyian Isten ajándékaiból élünk. Azt kérdezi Pál apostol a korintusi levélben, az első levél 4. fejezetének 7. versében. Micsoda különböztet meg téged? Mert a korintusiak között ment egy kis rivalizálás, hogy ki az értékesebb. Azt mondja Pál, mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna? Egyenlőek vagyunk, testvérek, abban, hogy Isten ajándékaiból élünk. És ugyanakkor azt is ki kell mondani, hogy mégsem vagyunk egyformák. És téved mindenki, aki az első tételből, hogy egyenlőek vagyunk, azt a következtetést akarja levezetni, hogy legyünk is egyformák. Mert az ige ezt is nyilvánvalóvá teszi, éppen maga Pál apostol, hogy mi annak ellenére, hogy egyenlőek vagyunk abban, hogy Isten ajándékaiból élünk, nem egyforma ajándékokat kaptunk Istentől. Különböző ajándékokat kaptunk Istentől, az életünkre nézve, a körülményeinkre nézve. Különböző mértékben kaptunk ajándékokat. Van, aki többet kapott, és van, aki kevesebbet kapott. És abban is különbözőek vagyunk, és abban sem vagyunk egyformák, hogy az Isten ajándékaival milyen módon élünk. És ebben nem tudunk egyformák lenni. Egyenlőek vagyunk, de nem egyformának születtünk. És ezt mi keresztény emberek el kell, hogy fogadjuk. Mert ezt nem fogadjuk el, akkor az életünk mindig keserű lesz, azért, mert mindig lesz olyan, akinek a dolgára mi sóvárogva vágyunk, és úgy tekintünk, hogy bárcsak az enyém volna. Nos, ha mindezeket együtt látjuk, minden Istené, ezen túl egyenlőnek, de nem egyformának születtünk, ki kell még azt is mondanunk a Szentírás alapján, hogy Isten ezzel nem determinál bennünket. Azaz, nem vagyunk a végzetnek kitéve, hogy aztán, amibe beleszültünk, abba is maradjunk egy életen keresztül. Isten nem tiltja meg a gyarapodást. Nem tiltja meg azt, hogy az ember szerezzen. Ő maga ígér áldásokat, és az áldás a Bibliában többek között azt is jelenti, hogy az ember gyarapszik. És ezt a harmadik dolgot is hozzá kell vennünk a mi gondolkozásunkhoz. Isten nem tiltja meg azt, hogy gyarapodjunk. Sőt, azt mondja az embernek, hogy munkálkodjál, és élvezd a te munkádnak a gyümölcsét. A gyarapodás azon az úton és módon lehetséges, hogy az emberek között, az emberi kapcsolatokba kialakul a kereskedelem. A kereskedelem az nem a modern világ találmánya, testvérek. Az már kezdetektől fogva ott van az emberi kapcsolatokban. És ezt onnan tudjuk, hogy Isten a kezdetektől fogva nem tiltja a kereskedelmet, hanem szabályozza. Nem azt mondja az embereknek Isten, hogy ne kereskedjetek, hogy ne cseréljetek tulajdont, hogy ne törekedjetek a többre, hanem mindig arról beszél Isten, hogy ezt úgy tegyétek, ahogy én arra benneteket tanítalak, és ahogy az az én általam elrendelt. Példabeszédek könyvének 11. fejezete, első vers, azt mondja itt a Szentírás, az álnok font, a mérték, utálatos az Úrnál, az igaz mérték pedig kedves neki. Nem azt mondja, hogy ne használj mértéket, ne kereskedj, azt mondja, ne tedd ezt álnok módon, mert az utálatos az Úrnál. Példabeszédek 20:10. Kétféle font és kétféle mérték, utálatos az Úrnál, egyaránt mind a kettő. Ismerjük ezt, amióta kereskedelem van, azóta tudjuk, hogy létezik a kétféle mérték. Mindenki szembesül ez a mai világban is, amikor bemegy egy üzletbe és vásárol valamit, és megkérdezik, hogy számlát kér, ez kétféle mérték. Persze, ha kér számlát, kicsit többe fog kerülni. Ha nem kér számlát, akkor olcsóbban is hozzájuthat. Példabeszédek 20-23, azt mondja, utálatos az Úrnál a kétféle súly, a hamis fontok nem jó dolgok. Testvérek, ez az Ószövetség, és nagyon hosszan lehetne még sorolni, hogy Isten hogy szabályozza már Mózes könyvében a kereskedelmet, az ember szerzését, a tulajdon bővülését. És ez alapján azt kell meglássuk, hogy nem tiltja ezt Isten, de mindenféleképpen szabályozza. Nos, ha ezt a három dolgot összevetjük, a ne lopj parancsolattal kapcsolatosan, akkor ebben a kontextusban minden az Istené, egyenlőnek, de nem egyformának születtünk, Isten nem tiltja meg a gyarapodást és a szerzést, ne lopj, azt jelenti, ne tulajdonítsd el jogtalanul azt, ami Istené, illetve azt, amit Isten a másiknak adott. Amit Isten a másiknak adott. Ne tulajdonítsd el. Ne tedd a magadévá azt, ami az Istené, és azt, amit Isten a másiknak ajándékozott. Ha megvizsgáljuk a teremtés történetet, olvasva a bűneset történetét, akkor ott azt láthatjuk, testvérek, hogy az ős bűn, amire a kígyó képében az ördög megkísérti Évát, és amelyben elbukik Ádám, az nem más, mint a másikéra való vágyódás, és egy döntés arra nézve, hogy ráteszem a kezem arra, ami az Istené. Mert hogy szól a kísértő? Azt mondja, olyanok lesztek, mint az Isten. Isten mindent az embernek adott, ami az emberre tartozott. Az embernek jogokat adott, kötelességeket adott. A saját képével ajándékozta meg az embert. Megjelenik a kísértő, és azt mondja, van még az Istennek, és hidd el, hogy a tied lehet. Isten tulajdonának, Isten rendjének és Isten személyének a megsértése tulajdonképpen az ősbűn. A másikéra való vágyódás. Kedves testvérek, amikor Ákán történetét fölolvassuk az Ószövetségből ezen a mai napon, akkor egy idézőjelbe teszem, de így kell mondjam, szép bizonyítékát látjuk annak, hogy Isten nem engedte meg később sem, hogy bárki az övébe bele gyalogoljon. Ennek a történetnek az az előzménye, hogy Izrael népe megérkezik a 40 éves pusztai vándorlás után, és ott találják magukat a Jordánon átkelve Jerikó városával szemben, amely egy kőfalakból épült város. A lakók becsukják a kapukat, vigyorognak fönn a falak tetején, és Izrael népe, aki jön a pusztából, nem nehéz fegyverzettel, ágyukkal, hanem szinte üres kézzel, ott áll kint, és azt mondják, ez az ígéret földje, ami a miénk lesz, de itt van ez az első akadály, ez a város, hogy fogunk mi ezen átmenni? Hogy lesz ez a miénké? És akkor Isten elrendeli azt, hogy hogyan és mi módon kell nekik ezt a várost elfoglalniuk, de mivel ebben Izraelnek nincs komoly része az engedelmességen túl, Isten azt mondja, ez az első város, és minden, ami itt van, az enyém. És a történetünk azt mondja el, hogy noha ezt Józsué mindenki tudtára adta, hogy bármit találtok ebben a városban, miután össze fog dőlni, az az Istené, volt egy ember Ákán, aki az Istenére rátette a kezét. És ez az egész történet arról szól, testvérek, hogy Isten az igaz bíró, ott helyben igazságot tesz. Isten tesz igazságot, mert az ő tulajdonát sértették meg. Nem tudja senki. Talán még Ákán családja sem tudja pontosan, hogy mi történt. De a következő kis város, ahova a kémek azt mondják, föl se kell, menjünk mindannyian, kevesen vannak. Nos, ennek a városnak az ostrománál Izrael fiaiból meghalnak egy csomóan. És azt mondja, olyan lett a nép szíve, mint a víz. Jöttek nagy erővel, hogy a miénk lesz ez a föld. És amikor Aj városánál vereséget szenvedtek, akkor így mondanák mai nyelven a fiatok, hogy szétestek. Szétestek. És azt mondja Józsué, hogy Istenem, mi történik itt? Mi történik itt? És az Isten egyértelművé teszi, hogy valaki begyalogolt oda, ahova nem lett volna szabad. És az egész sorsvetés erről szól, és ha valaki azt mondja, hogy túl szigorú ez az eljárás rend, akkor ne felejts el, hogy Isten rendeli el ezt. És nagyon egyértelművé teszi Izrael fiai számára, de mindannyiunk számára azt, hogy ő igaz bíró. És ha valahol semmi sem látszik, ő ott is lát. És végtelen következetességgel ítéli meg mindazokat, akik az ő tulajdonát sértik. De azt is nyilvánvalóvá teszi Ákán bűne, és engedjék meg a testvérek, hogy erről is szóljak röviden, hogy aki lop, és maga a lopás, egy olyan helyzetet szül, amely mindig elhat másokra is. Nem csak arra, akit megsértettünk. És a hatása soha nem csak annyi, hogy valakitől elloptunk valamit, most annak annyival kevesebbje van. Hanem a lopás olyan helyzetet szül, amelyben a károsult már nem azzal foglalkozik, amivel neki kellene, hanem annak a pótlására kezd törekedni, amitől megfosztották. És innentől kezdve egy embernek az élete, egy társadalomnak az élete, vagy éppen a világnak az élete felborul. Felborul. Amikor futok a dolgok után, már nem azt csinálom, amit csinálnom kellene, hanem csak futok a dolgok után, testvérek. Tulajdonképpen ez a világ ma azért tart ott, ahol tart. Mert mindannyian csak futunk a dolgok után. Itt Európa keleti részében mi különösképpen is. Mi különösképpen is. Azért, mert nagy volt a fosztogatás, és mindenkinek nagy a vesztesége. A mi munkánk az nem arról szól, hogy annak a gyümölcsét élvezzük, mi csak futunk azután, amit elvettek, ami nincs, ami hiányzik, ami bennünket illetne meg. És azt gondolom, hogy talán nem kell itt beszélnem arról, hogy ez milyen élet, hogy ez mit szül, hogy mennyi idegességet, mennyi betegséget, mennyi feszültséget, mennyi kapkodást szül az, hogy az ember elveszti, az embertől elveszik azt, ami őt illetné, amiért ő fáradozott. Testvérek, lopás az, amikor valaki a munkájának nem kapja meg a bérét. Lopás az, amikor valaki a munkájának nem kapja meg a reális bérét. Ez lopás. Teljesen mindegy, hogy ki követi el. Egy magánszemély, egy munkáltató, az állam, ez lopás. És ebben az a tragikus, hogy akit megfosztanak, az többé már nem a munkájának a gyümölcsét élvezi, hanem fut azután, amit nem kapott meg. És ez az emberi életet tönkre teszi. Ez teszi az emberi életet élvezhetetlenné. Testvérek, miközben ezt a parancsolatot olvasjuk, hogy ne lopj, talán csak egy áruházi lopás vagy a spájzból gyerekkorunkban elcsent sütemény jut az eszünkbe, pedig át meg át járja a mi egész társadalmunkat, gondolkozásunkat. Nem csak az, hogy az Istentől elvesszük, ami az Istené, hanem az is, hogy a másikat is megfosztjuk attól, ami őt illetné, ami az övé, és ettől az egész világ fölborul körülöttünk. Nagy dolog, amikor egy országban valaki azt mondja, hogy a munkájában az alapelv az, hogy Istené legyen a dicsőség, mert az az Istent illeti meg. Ez egy nagy dolog. És ha van egy olyan miniszterelnökünk, aki ezt kimerte mondani, akkor becsüljük meg ezért mi keresztjének. Hogy ő azt mondja, ez vezérli őt, hogy az Isten nem akarja megkárosítani. Az nem azt jelenti, hogy az ember feltétlenül mindent jól csinál, de az alapelve az, hogy Istentől nem akar elvenni. Nem akar oda nyúlni, belenyúlni abba, ami az Istené. A dicsőség Istené. Az is igaz, hogy van a politikánk egy másik véglete, ezt is hallhattuk nemrégiben egy másik politikustól, aki azt mondta, a mi alapelvünk az, hogy az emberé a dicsőség. Ez is egy alapelv, tiszta, világos beszéd. De testvérek, aki nem adja meg Istennek a dicsőséget, hanem Istentől elveszi azt, ami az Isten és magának akarja, afelől ne legyünk kétségben, hogy az Isten nem megáldani fogja, hanem megítélni fogja. És az nem lesz senkinek se a hasznára. Nagyon szomorú, én azt gondolom, amikor valaki veszi a bátorságot arra, hogy Istennel ilyen módon újat húzzon. És azt mondja, hogy ebben a világban az emberi a dicsőség. Azt kell, hogy mondjam, hogy ott nekünk elvi azonosságunk nincs. Nincs. Hát ez két annyira különböző elv, hogy a kettőt nem lehet közelíteni egymáshoz, mert annyira ütik egymást, hogy nincs közös nevező. Ne lopj! Ez a parancsolat emlékeztet bennünket arra, hogy Isten számon fog kérni mindannyiunkat. Engem is, a testvéreket is, politikusokat, szegényeket és gazdagokat, betegeket és egészségeket, gyerekeket, felnőtteket, nagyszülőket, mindenkit Isten számon fog egyszer kérni. Hagyj fel a lopással! Hagyj fel a lopással, mert te is, meg én is mások életét teszed vele tönkre. Azt veszed el mástól, ami őt illeti meg, ami az övé, és ezzel őt károsítod. Nem magánügy a lopás. Olyan bűn, amiben mindig ott van egy másik sors, amit te, meg én a lopásoddal össze fogsz törni. Vagy téves vágányra viszed. Ne lopj, hanem elégedj meg azzal, amit Istentől kaptál, és amit Istentől kaptál, azzal törekedj arra, hogy Isten dicsőségére élj az ő rendje szerint, megelégedéssel. Azt mondja az írás, hogy se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem, hanem adjad nekem, Istenem, azt, hogy én megelégedett legyek, hűséges legyek azzal, amit tőled kaptam. Miért? Mert ebben van, testvérek, az ember számára a legnagyobb haszon. Amikor hálás Istennek azért, amit kapott, amikor becsületes, amikor ezt teszi azzal a meggyőződéssel, hogy minden Istené, aki igaz bíró, akkor ha hisszük, ha nem, az ember számára ezen az úton van elrejtve a legnagyobb haszon. A legnagyobb haszon. A legnagyobb haszon pedig békesség Istennel. Mert ez teszi az embert itt a földön elégedetté. A legnagyobb haszon békesség Istennel. Adja az Úr, hogy békességben legyünk ővele, ne kelljen szégyenkeznünk embertársaink előtt, és adja az Úr, hogy megérezzük mindannyian annak a felelősségét, amit ezzel a parancsolattal kapcsolatosan tudnunk és tennünk kell. Amen.